Én szeretnék néhány dolgot kivetíteni, de nem vagyok benne biztos, hogy ez jól látható és elolvasható. Jelezzenek! Maszható valamennyire, vagy szeretném? Minden bizonyítékként itt lesz ez a bizonyíték használható. Azért van nálam annyi papír, mert szeretnék idézni, főleg a Fidesz Karp Szégentől, akinek a Korok és Démonok című könyve tavaly jelent meg magyar nyelven, és aki ezen a téren mindent olyan tökéletesen megfogalmazott, hogy szinte fölösleges utána mondani, egyszerűbb, hogyha kivetíteni mindent, mert most föl fogom olvasni, mert feltehetően nem minden látható. A média és a tudomány címet adtam az előadásnak, talán meg kellene fordítani a tudomány és a média, ez udvariasabb minden esetre, de ennek a témának az alapja az, hogy a tudománynak szüksége van arra a tudományt művelőknek, hogy kommunikáljanak a társadalommal, és ebben segít, vagy kellene, hogy segítsen a média, a különböző sajtóorgánumok, írott és elektronikus sajtó. Most miért van erre szükség? Először is egy demokratikus országban, ahol a tudományos kutatásnak a nagy részét az adófizetők pénzéből támogatják, ott a tudomány művelőinek kötelessége elszámolni azzal, hogy jól sápárkodtak-e a pénzzel, nem csak a lábukat lógatták és üdülni jártak. Tehát egyrészt beszámolási kötelezettséggel tartoznak, ebben persze nem csak a gazdasági része az érdekes, hanem az, hogy milyen eredményeket is értek el. A másik dolog pedig az, hogy hiába ér el a tudomány egy csomó érdekes eredményt, amit még hasznosítani is lehet, hogyha a társadalom nem tud róla. Ebben jelentkezik a médiának a felelőssége. Most kezdeném ezzel az első idézettel, amit föl fogok olvasni, mert a feltehetően hátul már egyáltalán nem látszik. A Carl Sagan mondta ebben a Korok és Démonok című könyvében, idézem, napjaink globális civilizációja úgy van megszervezve, hogy minden lényeges eleme, a transport, a kommunikáció, a mezőgazdaság, a medicina, oktatás, szórakoztatás, környezetvédelem, sőt a demokrácia működéséhez nélkülözhetetlen választások lebonyolítása is, alapjaiban függ a tudománytól és technikától, amelyeket azonban a dolgok mai állása szerint szinte senki sem ért. Ez a helyzet felér egy programozott katasztrófával, amelyet ugyan ideig óráig elodázhatunk, de a tudatlanság és a hatalom vészjósló keveréke előbb-utóbb belerobban a képünkbe. Azt hiszem, ez eléggé jól kifejezi a helyzetet, és hogy nincs minden rendben, azt ugye onnan is lehet tudni, hogy vannak kiváló társadalomtudományi gondolkodóink az országban, akik bevallják, hogy nem tudják a videó berendezésüket otthon beprogramozni. Tehát ez ugyan a technológia, ugyanakkor viszont a fiatal generációnak, a tizenéveseknek, 10-12 éveseknek nem okoz gondot, másodpercek alatt megtanulják a számítógépnek a használatát. És ami a tudományos ismeretterjesztést, illetve a tudományok információnak az átadását illeti. A hazai felnőtt lakosságnak a nagy többsége általános vagy középiskolából szerzi az ismereteket és az élete további folyamán, ha csak nem tanul tovább. Semmiféle továbbképzésen, főleg szervezett továbbképzésben nem részesül. Na most miután nem rendelkezik megfelelő információval, ezért teljes mértékben ki van szolgáltatva, ahogy itt elhangzott, az áltudományoknak, illetve hibás vagy elferdített információkat nem tudják megfelelően értékelni, ezért alapvető szükség van a kritikus gondolkodásra, amelyet éppen ez a szervezet, a Tényeket Tisztelők Társasága hivatott népszerűsíteni. Tehát szükség van egyfajta szkeptikus alapállásra, amely abban segít, hogy elkerüljük az egyes buktatókat, és nehogy felüljünk a rossz hiszemű csalóknak, áltudományos sarlatánoknak, ahogy itt az elnökünk, Cernay akadémikus az üdvözlő levelében is említette. Carl Sagan ezzel kapcsolatban is igen frappánsan fogalmaz, ezt már meg se kísérlem kivetíteni, mert úgyis felesleges lesz, de majd van néhány ábra, amit érdemes megmutatni. Megint idézem Carl Sagant. A szkeptikus felfogásmód nem igényel akadémiai képzettséget, amint az bármelyik használt autókereskedő tanúsíthatja. Egy demokratikus társadalomban mindenkinek rendelkeznie kell azokkal az alapvető képességekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy hatékonyan és konstruktívan érvényt szerezhessen a tudás iránti igényének. A tudomány nem követel magasabb szintű szkepticizmust, mint amilyennel használt autót veszünk, vagy tévéreklám alapján választunk sört, vagy fájdalomcsillapítót. Idézet vége. Azt hiszem, ezzel is egyet lehet érteni, nem lehet ezt szebben megfogalmazni. Ugyanakkor fontos fölhívni a figyelmet arra, hogy a társadalomban kétféle, némileg egymással ellentétes tévhit uralkodik a tudománnyal kapcsolatban. Az egyik szerint a tudomány az emberiség minden problémájára képes választ adni. A másik szerint pedig éppenséggel a tudomány a felelős mindazokért a súlyos gondokért, amelyeket az emberiség önmagának okozott. Nyilvánvalóan mind a két tévhitet el kell oszlatni, és a tudományt, amely véleményem szerint, és remélem az önök véleménye szerint is egy nélkülözhetetlen társadalmi intézmény, az őt megillető helyre kell tenni a nagy közönség gondolkodásában. Tehát én úgy gondolom, a jelenlévők persze kivételek, itt senki nem hiszi azt, hogy a tudomány képes mindent megoldani, bárki tud kapásból mondani egy csomó olyan problémát, amelynek hosszú ideje várjuk a megoldását, különböző betegségek hatékony gyógyítását, nem az akaraton múlik az egész. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy karikatúrát kivetíteni, ez Sidney Harris amerikai karikatúristának a műve. Hát ez még annyira se látszik talán, mint az előző. Minden esetre itt ilyen lándzsás úri emberek vannak, tehát egy megfelelően fejlett társadalomnak a miniszter tanácsa, vagy a vének tanácsa, vagy valamilyen fontos szerv, és a felirat, amely némileg ma hazai viszonyokra lett alkalmazva, hanem az eredeti Sidney Harris aláírás, az azt mondja, hogy akkor 8-2 arányban úgy döntöttünk, hogy holnaptól fejlett informatikai társadalom leszünk. Ez figyelmeztet a tudománypolitika buktatóira és arra, hogy a tudománynak megvan a sajátos autonóm fejlődése, és ezt elég nehéz befolyásolni adminisztratív döntésekkel. A Tudományos Idézetek könyvében találtam egy kiváló angol kémikustól egy idézetet, amely nagyon kapás és erre a szituációra vonatkozik, amely az alapkutatás és a fejlesztés közötti különbséget szeretné megértetni a politikusokkal. Ez az idézet kb. 25 éves, akkor tartottak ott Angliába, nálunk ma aktuális ez ugye, amikor itt egyes tanácsadók azt mondják, hogy mi kérem, akkor pénzeljük a tudományt, ha előbb licitál, megmondja, hogy mit fog föltalálni, mennyi lesz belőle a bevétel, és akkor majd mi meghitelezzük azt a részét. Most ez az idézet, ez valahogy úgy szól, hogy ha összekeverjük az alapkutatást a fejlesztéssel, és megpróbáljuk sürgetni az alapkutatást, hogy produkáljon eredményt, az annak felel meg, mint hogyha a 9 nő egyidejű teherbe ejtésével szeretnék elérni, hogy egy hónap alatt legyen gyerek. Ami az áltudományok burjánzását illeti, erről már évek óta sok szó esett. Ezzel kapcsolatban egy könyvre hívnám föl a figyelmet, szerzője az amerikai, a Maryland Egyetem elméleti fizika professzora, akit szerencsém van személyesen ismerni, aki bevezeti ezt a kifejezést, hogy voodoo tudomány, már csak azért is, mert bizonyos posztmodern filozófusok azt mondják, hogy a tudomány csak egyike a lehetséges ideológiáknak, pontosan annyit ér, mint a voodoo. Most az illető professzor az annyiban előnyös helyzetben, hogy a washingtoni, az amerikai fizikai társulat washingtoni irodájának ő a média felelőse, és mint ilyen napról napra találkozik különböző szakemberekkel, és ezért írja azt, hogy a vudu tudomány az a ostobaság, az út az ostobaságtól a csalásig. Mi korábban ezt úgy fejeztük ki, hogy az ostobaság alapvető emberi jog, de mi az ellen harcolunk, vagy harcoltunk, ha szabad ezt a kifejezést használni, hogy kritikus gondolkodással mindenki eldöntse, hogy milyen IQ-t akar magának kifejleszteni. Egy konkrét esetet szeretnék megemlíteni, ami tanulságos, mert áltudománnyal kapcsolatos, illetve média vonatkozásai is vannak. Nem tudom, mennyire látható, ez az ilyen posztmodern forrasztópáka-szerű berendezés, ilyen kis teleszkópos antennával. Ez a The Electrokinetic Laboratories nevű amerikai cégnek a Lifeguard, vagy életmentő nevű műszere, ami ilyen fantázia néven forgalmazzák, emberi jelenlét detektor. A cég szerint azon az elven működik, hogy az ember szíve mozgás közben elektromágneses hullámot kelt, és ez az érzékeny műszer, ugye ártól függően 50-500 méter távolságból érzékeli valahol egy embernek a jelenlétét. Amerikáról lévén szó, ahol minden falunak saját rendőrsége van, saját rendőrfőnöke, különböző közigazgatási szervek saját pénzekkel rendelkeznek, egy ügyes reklámkampánynak bedőlve elég nagy tömegben vásárolta ezt a berendezést, amíg az amerikai szkeptikusoknak föl nem tűnt ez. Hát az ára az 6000-től 15000 dollárig változik, nem egy olcsó játék. De hát elképzelhető, ha ez tényleg működik, akkor ennek a bűnüldözésben, a határok őrzésében. Ugye, ahol egy éjszaka alatt fél Mexikó átjöhet illegálisan Amerikába, és minden állás betölt Los Angelesbe. Tehát ez mondjuk fontos lehet. Nos, miután, hát ugye elég sokan megvették ezt, és hát változatos sikerrel használták, meg különböző szkeptikus csoportok is vettek kísérleteket, végeztek vele, kezdett botrányba fulladni. A dolog eljutott kormánykörökbe. Na most kormánykörökbe nálunk ilyenkor bizottságot szokás kijelölni, ott ez kimaradt, hanem vannak megfelelő kormánylaboratóriumok, amelyek bizonyos dolgokba szakosodnak. Tehát miután egy ilyen jelzés érkezett, hogy ez talán mégse jó, ezért jó, akkor meg kell vizsgálni, megbízták vele az Energiaügyi Minisztériumot, a Department of Energy, amelynek számos nemzeti laboratóriuma van, többek között az Új-Mexikó állambeli Sandia Nemzeti Laboratórium, ez egy óriási kutatóintézet, egy Albuquerque, vagy ahogy ők mondják, Albuquerque nevű nagyvárosában Új-Mexikónak, amiről meg azt kell tudni, hogy az a nukleáris technika központja az Egyesült Államokban, a fővárosban van a légierőnek a Kirtland légibázisa, és ott van egy óriási lézerfegyverlaboratórium, ott van ez a Sandia Nemzeti Laboratórium, amely jelenleg felelős a nemzetbiztonsági kutatásokért, és hát 160 kilométerre ott van Los Alamos. És én véletlen folytán, én abban a városban levő egyetemnek, Új-Mexikó Egyetemnek a fakultásának a tagja vagyok, és ilyen minőségben találkoztam a Sandia Nemzeti Laboratórium sajtófőnökével, aki megint egy véletlen folytán a Skeptical Inquirer című amerikai szkeptikus lapnak a főszerkesztője, Kendrick Fraser. Tehát én első kézből hallottam erről a dologról. Tehát megkapták a megbízást, itt van ez a kegyere, tessék megmondani, jó vagy nem jó. Na most ennek többfajta módon lehet nekirontani, lehet elméletét vizsgálni, hatásmechanizmust, de ők nagyon pragmatikus emberek révén azt mondták, először nézzük meg, hogy működik-e. A vizsgálat úgy történt, hogy önök közül bármelyikük ezt otthon kipróbálhatja, mondjuk pívízzel, vagy hát ami ugye van a háztartásban. Tehát a lényeg az, hogy kettős vakpróbát kell csinálni. A A légierő rendelkezésre bocsátotta a Kirtland légibázis területén levő bozótos nagy területet, ahol lezajlottak a kísérletek. Ez úgy történt meg, hogy a cégnek egyik vezető tisztségviselője jött a berendezésével. Lehet, hogy óvatosságból a legolcsóbbat hozta, amit gondolt elkobozzák, vagy valami. Most a kísérlet úgy történt, hogy 5 nagy méretű ilyen ládát, amiben különböző tárgyakat csomagolnak, leállítottak egymástól 4-5 méter távolságra, majd ettől 20 méter távolságban megállt az illető a csodapákával, és hát először justírozni kellett a készüléket, hogy nincs-e valami zavaró tényező, nincs-e akadálya a kísérletnek. Ő justírozta, mondta, zavaró hatás nincs, akkor egy csomó próbakísérletet futtattak le, hogy megjelent egy ember, bebújt az első ládába, bekapcsolta, tényleg ott van az első ládába, és itt tovább végig. Tehát 100% találati arányjal ment, amikor az illető látta, hogy ki hova mászott be. Akkor ezek után történt a kísérlet második része, amikor az illetőt a műszerrel eltávolították, egy számítógép generált számokat, tehát hányas számú ládába menjen be ember, illetve a második sorozatban 1, 2, 3, 4 vagy hány ember legyen elosztva megfelelő módon az 5 ládába. Na mostan ezek úgy voltak kiszámítva, hogy ez megfeleljen a homogén eloszlásnak, tehát egyenlő valószínűséggel legyen minden konfiguráció jelen a kísérlet sorozatban. Na most akkor ezek után megkezdődött a kísérlet, jött az illető. Nem tudta akkor már, hogy melyik ládában van ember. Akkor elkezdett panaszkodni, hogy a ládáknak a sarkai szórják az elektromágneses sugárzást. De mondták, hogy ezt korábban nem szórták, ugyanaz a láda van, tehát akkor itt valami műszer probléma lehet. Nem a műszer tökéletes, akkor menjünk tovább. Hát azt hiszem fölösleges részletezni. A kísérlet sorozatot végrehajtották, egyszerűen nem volt képes a véletlennél jobb. Tehát 50%, 52% volt valami ilyesmi. Tehát hibán belül, a statisztikus hibán belül a találatnak a valószínűsége. Tehát, mint kiderült, ez a műszer nem működik, nem biztosabb az emberi jelenlét megállapításában, mondjuk mindegy, kicsit a garatra föröntött texasi határőr, aki távcsővel figyel át a Rio Grande másik oldalára, hogy nem jönnek-e illegális bevándorlók. Na most ezért elég sok 15 ezer dollárt adni. Hát ez a dolognak rendje módján végződött, a Sandia Nemzeti Laboratórium és a Department of Energy a felettes szerv kibocsájtott egy hivatalos sajtótájékoztatót, hogy ez és ez a műszer nem működik. Most jött persze a második része a dolognak, hogy most tényleg, ha valaki járt középiskolába és tanult egy kicsit elektromosságtant, vagy mondjuk volt tévéje régen is, és tudta, hogy mekkora tévé kellett az egyes, meg a kettes csatornának a vételéhez, az a következő tudja. Az emberi szív mondjuk másodpercenként dobog egyet egy kicsit többet. Tehát most úgy kifejezve az emberi szív mozgás frekvenciája 1 és 2 Hz között van. Na most ha mennyiben ugye elektromágneses hullám sugárzódik a mozgásnek a következtében, akkor ki lehet számolni a hullámhoz és a frekvencia közötti összefüggés, valamint a fénysebesség ismeretével, hogy ennek a szív által keltett elektromágneses sugárzásnak a hullámhossza olyan 150 ezer kilométer, és hát ugye a hullámhosszal összemérhető antenna kell. Tehát mondjuk ennek ennyi a tudományos része. Az a jellegzetesen amerikai következmény az, hogy az a külön az, hogy ez a műszer, ez egy hülyeség, ez nem működik, az nem okozott semmi fajta fölindulást, nem is foglalkozott vele igazából a média. Viszont a cég tönkrement, nem ezért, hanem azért, mert tisztességtelen üzleti gyakorlatot folytatott, mert a műszer nem produkálta azt, ami a reklámban benne volt. De nem azért, mert hülyeség, hát Istenem, joga van hozzám, hanem azért, mert nem volt tisztességes ez az üzlet. Minden esetre előtte már elég szépen meggazdagodtak, és most ezek után jönne a poén, hogy ezzel szemben a a sajtó megtette a magáét. Hát Amerikában sem tette meg a magáét. Most viszonylag kevés amerikai olvassa a Department of Energy-nek a hivatalos sajtótájékoztatóit. A Sandia Nemzeti Laboratóriumról már nem is beszélve, annyit hozzá kell tenni, hogy korábban ők gyártották az atombombák robbanó fejeit, tehát legalább valami harcos aktivistáknak kellett volna ismerni ezt a nevet. Nem. A következő történt. Van egy Tom Clancy nevű híres bestseller szerző, aki Hazafias játékok, nem tudom milyen című elég nagy sikerű regényeket, itt meg is filmesítették. Ezt elfelejtettem mondani, az 98 folyamán zajlottak ezek az események, azóta se nagyon írkáltak róla, de ugye a művelt ember mindenről tud. Tom Clancy-nek a pár héttel ezelőtt magyar nyelven megjelent Szivárvány kommandó című regénye arról szól, hogy a terrorista elleni harcban létrehoztak egy szuperkommandót, ami az Egyesült Államoknak a legfejlettebb technikájával föl van szerelve, és ők a gonosz terrorista banditákat vak sötétben a braziliai dzsungelben ezzel a detektorral figyelték ki és lőtték szanaszéjjel őket. Na most ezek után a kérdés az, hogy hányan emlékeznek Tom Clancy-re és a Szivárvány kommandóra, és hányan emlékeznek arra, hogy ez mondjuk, hogy magyarosan kifejezzem, ez a műszer egy bakfit. Tehát itt jön bele a médiának a felelőssége. Na most ezzel most már áttértünk a médiára, és akkor előre kell bocsájtanom, hogy a médiumok között feltétlenül meg kell különböztetni a tudományos ismeretterjesztéssel hivatásszerűen foglalkozó orgánumokat, akik teszik a munkájukat szépen úgy, ahogy kell, valamint a médiának azokat a résztvevőit, akik profitorientáltak, akik a nézettségre optimalizálnak, tehát akik azt csinálnak, amit akarnak, napilapok, bulvárlapok, ahogy itt az előbb láttuk ebből a választékból. Most a média felelősségéről már olyan sokat vitatkoztak, hogy itt csak közhelyeket lehetne mondani, ezért megint Carl Saganre, vagy Sagan, ahogy nálunk mondják, arra hivatkoznék, megint csak az ő megfogalmazása tökéletes. Így hangzik. Egy földön kívüli, aki most érkezik hozzánk és meglátja, milyen szellemi táplálékban részesülnek gyermekeink a televízióból, a rádióból, a filmekből, az újságokból, a képregényekből és nem egy könyvből, könnyen arra a következtetésre juthat, hogy szándékosan tanítjuk őket gyilkolásra, erőszakra, kegyetlenkedésre, babonára, kiszékenységre, fogyasztói attitűdre. Ha így folytatódik, a kitartó ismétlésnek bizonyára meg is lesz az eredménye. De micsoda társadalmat lehetne csinálni, ha inkább a tudományt és a reményt vernénk a fejükbe. Eddig az idézet, és ez összecseng azzal, amit a professzor asszony mondott a televízió hatása a gyerekekről. Most ilyen körülmények között, tehát nem véletlen az, hogy egyre többször és egyre élesebben vetődik fel a kérdés, hogy ki ismertesse vagy népszerűsítse a tudomány eredményeit. Nem triviális, hogy ezt mondjuk kereskedelmi tévének kell csinálni, ezzel kapcsolatban megemlíthetem, hogy két nappal ezelőtt a Csiga TV-ben ismét megjelent a Krémol nevű úr, ez a aki ugye dinoszauruszokkal együtt emberi lábnyomokat talált Texasba. Azért csak a dinoszauruszok haltak ki annak a kozmikus katasztrófában, mert ők hülyébbek voltak nálunk. Nos, tehát kinépszerűsítse a tudományt. A hazai körülményekről annyit lehet mondani, hogy a hagyományos fórumai a tudományos ismeretterjesztésnek kiváló munkát végeznek. Itt jelen vannak a képviselői, hogy egy reklámozzam a természet világát, nemrég jelent meg egy hete a Mikrovilág című különszám, ami a nagy energiás fizikával foglalkozik, előtte egy informatikai különszám jelent meg. Ezek azért jelentős dolgok, mert a hazai tudományos közösségnek olyan kiváló képviselőit szerzik össze, akik még tudnak kommunikálni, tehát nem olyan könnyű dolog egyébként értelmesen írni saját dolgunkról úgy, hogy mondjuk egy átlagos kívülálló megértse. Megfelelő szerkesztői segítséggel létrejönnek ezek a nagyszerű kis könyvecskék, ha lehet így már mondani, mert 200-300 oldalasak, amik remélhetőleg lelkesítik az ifjúságot, vagy azokat, akik még érdeklődnek ez iránt. Most ami az érdeklődést illeti, az ugye egy más kérdés. Két nappal ezelőtt részt vettem az Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának osztályülésén, ahol egy szociológus egy statisztikát ismertetett, egy legújabb fölmérés arról, hogy a lakosságot mennyire érdekli a tudomány ez az amaz. Hát mondjuk a lakosság döntő többsége elismeri, hogy valóban az életszínvonal növekedése szempontjából hasznos a tudomány. Körülbelül 75% nagyjából azt hiszi, hogy a tudomány mindent meg tud oldani, vagy a legtöbb problémát. Itt a képzettség szerint már szórnak az eredmények, a felsőfokú képzettségeknek csak az 47%-a pontosan hiszi még azt, hogy a tudomány mindent meg tud oldani. De úgy általában van egy ilyen kép. De amikor konkrétizálják, hogy egyrészt honnan szerzik az információt, a televízióból. Ez is elhangzott itt. Nem a tudományos vagy népszerűsítő folyóiratokból, ahol Tamás Pál mondta, vegyük észre, hogy magunknak beszélünk egy szűk körbe. Ez nem jut ki ez az információ a nagy közönség közé, mert ott a tévé az úr. Ami a szomorú volt, hát itt most nem emlékszem pontosan a részletekre, de le volt bontva, hogy mi érdekli az embereket a tudományból. Hát főleg az a része érdekli őket a tudományból, ami az egészségükkel kapcsolatos, ez érthető. De például döbbenetes volt számomra, hogy körülbelül kétszer annyian érdeklődnek a kozmetikumok és a kozmetika iránt, mint az atomenergetika problémái iránt. Hát látom, lehet, hogy a jövőben bele fogunk halni a kozmetikumokba is, de mondjuk a nukleáris sugárzás az azért egy kicsit veszélyesebb dolog, tehát az ember azt várta volna, hogy az iránt többen érdeklődnek. Nem. Most, hogy ezt a szituációt megint jellemezzem, ismét egy autoritásra fogok hivatkozni, és mertik Sidney Harrisre. Aki a televíziót és annak az életünkbe betöltött szerepét így képzeli el. Nem tudom mennyire látszik, ugye az emberiség a törzsfejlődés folyamán, korszerű legyen. Eljut a relativitás elmélethez, ami a csúcsa a klasszikus fizikának, és valami új a modern fizika terén, és akkor elérkezik a televízió kórja, vagy kora, röviddel vagy hosszúval tessék kiejteni és választani. Tehát azt hiszem, ez mindennél beszédesebb. Miután azonban elfogyott a időm, ahogy az elnök úr mondta, még egy képpel szeretném befejezni, remélem ezt hátul is lehet majd látni. Szokás arról beszélni, hogy a mai generáció nem értékeli a tudást, mert ugye sokkal érdekesebb dolog a fülét, egyéb testrészét kiugatni, ellátni testékszerekkel. Mondjuk ez külön szellemi erőfeszítés nem igényel, de hogy is mondják, ez nagyon, nem nagyon menőt mondanak, nagyon cool, vagy mi. Na mindegy, a mai ifjúságban nem terjed az, hogy nyelvtanulás nagyon hasznos dolog. Egy csomó minden más nem terjed, ennek a fizikus okát a termodinamika második főtételében látja, és pedig abban, hogy bármilyen tudás valami módon rendszerezve kerül az ember agyába, de hogyha valami rendezettséget szerez, akkor növekszik az entrópiája, és ez nem megy energia befektetés nélkül. Na már most ki a fenének kell a tudás, hogyha csak az entrópiája növekszik, de egyetlen egy karikája nincs tőle? Ez a Pepsi generáció. Most én csak annyit szeretnék mondani, hogy fönnáll a veszély annak, hogy amennyiben nem sikerül a tudomány eredményeit eljuttatni minden állampolgárhoz, akkor talán ilyen lesz a jövő generáció. És köszönöm a türelmüket. Nem tudom, látszik-e, a szituáció az, hogy már korán kell kezdeni a kultúrát. Ital márkáját nem tudom, hogyha kimondom, az reklám-e, de nem Pepsi. Mondjuk így hely nekem, mert már a tévéből ez is ismerős. Úgyhogy még egyszer köszönöm a türelmüket.